Keresztény testvéreim, Isten igét olvasom ezen a mai vasárnapon, az új kenyérért való hálaadás alkalmával. János írása szerinti evangéliumunk 6. fejezetéből fogom olvasni, a 48-tól az 58-ig terjedő igeszakaszt hallgassuk meg nyitott szívvel és figyelemmel. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. A zsidók vitatkozni kezdtek egymás között, és ezt kérdezték. Hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül? Jézus így szólt hozzájuk. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le. Ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Kedves testvérek, fennállva hallgassátok Istennek igét, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy az ő lelkét segítségül hívva ma is valamennyiünkhöz szólni kíván. Az előbb olvasott igeszakasznak első 5 szavát, rövid mondatkáját olvasom újra. Jézus szavai ezek. Én vagyok az élet kenyere. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ősi és immáron kedves szokás az számunkra, hogy az ember, akinek az élete a földdel összenőtt, akik gazdálkodnak, még jobban tudják ezt, az új termésből készült mindennapi kenyér első darabját hála áldozatul leteszi ide a templomba, az úrasztalára. Lehet, hogy ez a szép szokás egyébként a pogány aratási ünnepek emlékeibe nyúlik vissza, ha nagyon bele szeretnénk mélyülni, de annál fontosabb, hogy őrizzük ezt a hagyományunkat, hiszen éppen azt mutatja ezt, hogy ezt a régi népi szokást a kereszténység nem kiirtotta a maga életének menetéből, hanem igazából ellenkezőleg megszentelte azt. Most, hogy az új kenyér itt van előttünk, az Úr Jézus asztalán, testvérek, teljen meg a szívünk boldog hálaadással a kegyelmes Isten iránt, hogy abban az időben, amikor a világban több helyen is háború van hozzánk elég közel is, akkor, amikor minden termék a boltokban nagyon drága, ezt mindenki látja, amikor a pénztárcáját nézi és fizetni kell, akkor, amikor ha valaki elveszíti a munkáját, nagyon nehéz új munkát találni, nekünk Isten mégis megadta a számunkra a legfontosabbat, a mindennapi kenyeret, és ma is itt van előttünk. Igaz, hogy sok ezer ember dolgozott addig, Még most is itt a templomban és otthon a házainkban is felvághatjuk augusztus vége felé, nagyon közeledve az új kenyeret, de Isten adta a föld termő erejét, ő adta, amikor volt eső, ő adta a napsugarat, ő adta a termés gyümölcsét, magát a termést, az eredményt, az áldást a munkára, és az ő kegyelméből válik az elfogyasztott kenyér újra munkává, ugye, bennünk, akarattá, gondolattá, erővé, életté. Milyen érdekes ez a gondolat, ugye, hogy a kenyér útja az emberhez, a kenyér élete. Látjátok a kivetítőn a mai prédikációnak a címét, az élet kenyere, a kenyér élete. Miért? Mert mi a kenyér élete? Talán amíg megesszük, nem gondolkozunk el ezen igazából, de mégis ott van. A kenyér élete folyamatos összetörés, igaz? Szenvedés, halál lesz belőle. A gyönyörű kis búzamagot, amin a magyar ember szép képzelete szerint rajta van Krisztus arca, elvetik a sáros földbe, a férgek társaságába. Onnan kibújik, zsenge zöld, hullámzó vetés lesz belőle, kalászt terem, megtermi a magot, 30-szor, 60-szor, 100-szor annyit, mint amennyit elvetettek, hogy bibliai hasonlattal éljek. Amikor pedig beérik, learatják, mi történik megint, ütik, verik, ledarálják, kínozzák azokat a szerencsétlen búzamagokat. Aztán megy a malomba, ott megint zúzzák, megint törik, amíg fehér liszté nem válik. És akkor mit csinálnak? Megint elkezdik gyúrni, dagasztani, gyúrni, tűzbe tenni, amíg kenyér lesz belőle. Végül mi történik megint újra? Törik, harapják, vágják, rágják, hogy abból a kenyérből újra élet legyen. A kenyér élete, látjátok, szüntelen szenvedés. És a szenvedő Jézus, testvérek, a kenyeret választja testének jelképeként, mert nagyon jól ismeri a kenyér életét, amit én most elmondtam nektek. A bor, nem tudom ki az, aki szereti megkóstolni a finom bort, majd erre is sor kerül az új bor alkalmával. A bor pedig ős idők óta a vér és az örömnek a szimbóluma, ennek a kettőnek. Érdekes, hogy sem az álmokban, sem az ősi misztérium vallásokban egy-két kivétellel, amikor már nagyon elromlott az ember, nem a mámor jele volt a bor, hanem a véré és a szelíd örömé. Gondoljatok bele ebbe is, mi minden, mennyi minden van benne a borban, a föld, a metszések, a napsugár, a lankás hegyoldal, tavasz, nyár, ősz, emberi veríték, munka, vidámság, és végül a kedves poharazás, amikor vidám lesz az ember, ha mértékkel él vele. A kenyér és a bor együtt az ókori és a Jézus korabeli ember számára is az emberi együttlétet jelentette, testvérek. És a keleti ember, mostanában sokat beszéltem nektek arról, hogy hogyan éltek a keleti emberek. A keleti ember csak este felé ült le, illetve feküdt le, mert ők félig fekvő állapotban ettek, kiadós étkezésre, és ilyenkor örültek egymásnak a családtagok, meg a baráti kör tagjai. És ez az együttlét volt tehát az urvacsorázásnak, amit ma tenni fogunk, az ősi formája is. Ezért is nevezzük urvacsorának, mert valóban vacsora volt, és az akkori kornak a fő étkezése. A hívő ember nem is tehet mást tehát, mint hogy a kezében egy darab kenyérrel eljön a templomba, és dicsőíti a kenyéradó gazdag és kegyelmes Isten jóságát. Jézus pedig felhasználja ezt az alkalmat arra, hogy a kenyér élete példájával elmondja nekünk az élet kenyeréről szóló nagy tanítást. Rámutat a kezünkben tartott kenyér darabra, most nem tudok lenyúlni érte, bár megtehetném, és azt mondja, hogy majd úgy is bemutatom nem sokára, nézd ezt a kenyér darabot, és értsd meg, hogy amit most neked mondok, az azt jelenti, hogy én vagyok az életnek kenyere. És Jézus itt most nem egy gyógyszert ajánl, hanem eledelt ételt kínál nekünk, mert Jézus nem csak gyógyítani akarja a beteg életünket, nem csak látóvá tenni a vakokat, járóvá a sántákat, feltámasztani a halottakat, hanem azt akarja megértetni az Úr Jézus velünk, hogy a mindennapi élet békés, nyugodt, kiegyensúlyozott, boldog folytatásának is ő az egyetlen táplálója. A legtöbb ember ott téveszti el, testvérek, a dolgot, hogy végső menedéknek tekintik sokan Jézust. Akkor fordulnak csak hozzá segítségért, amikor már nagyon nagy bajok történtek az életében, és elhanyagolta magát az ember, és így hát beteg lett. És hát az orvosok is ugye azt szokták mondani, hogy meg kell előzni ezt a helyzetet, amikor az ember állapota már ugye válságossá válik, sőt talán már késő, és nincsen rá gyógymód. Sokkal helyesebb, igaz, a betegséget rendszeres élettel, megfelelő táplálkozással megelőzni, mint már a kész bajt gyógyítani. Csoda-e? Kérdezem. Csoda-e, ha a megfelelő vitamin tartalmú táplálkozás nélkül legyöngül egy szervezet, és meleg ágyává válik minden bacillusnak vagy betegségnek, igaz? Éppen ilyen természetes dolog az, ha az élet kenyerével, azaz Jézussal nem rendszeresen táplált lélekben is elszaporodnak a legkülönbözőbb bűnök bacillusai, és valósággal, mint bacillus gazdák járkálnak a világban, terjesztve maguk körül mindenütt a betegséget, azaz a bűnt. Hát nem így van? Azért tudnak nagy bűnök, amiket mi mondunk így emberek nagy bűnöknek, mint a paráznaság, a gyűlölet, a harag, a pénzvágy, társadalmi, nemzeti, sőt világrészeket fogvatartó közös bűnökké válni, mert az emberek tömegeinek a lelki táplálékából hiányzik az élet kenyere, azaz Jézus. És az így legyöngült lelki szervezetnek semmi ellenálló ereje nincsen a kísértések sokaságával szemben. Ilyen egyszerű itt a matek. Azaz a sok öngyilkosság, házassági elválás, családi tragédia, boldogtalanságérzés, a nemzeteknek ez a mostani egymás elleni gyűlölete és egymás életének és értékeinek a kegyetlen elpusztítása, mind-mind, ami a világon körülöttünk a hírekből zajlik, és még fel is erősíti azt a média, nem más, mint tökéletes bizonyítéka az emberiség lelki vitamin hiányának. Az emberiség nagy része nem Jézusból táplálkozik. Nem él az élet kenyerével. Az egyik hitvallásunkban van egy kijelentés, ami már sok ember megbotránkozott, amikor velem beszélgetett, és így hangzik ez. Természettől fogva hajlandó vagyok Isten és fele barátaim gyűlölésére. Nem én mondom, református hitvallásunk mondja ezt. És valóban bemutatta ezt az emberiség, nem? Hogy természettől fogva a maga erejéből mire hajlandó és mire képes az emberiség, Gondoljunk csak a két világháborúra, meg arra, ami most zajlik. Erre képes az emberiség. És amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, akkor ezzel azt is bemutatja, hogy minden más lelki táplálék rajta kívül a halál kenyere. Azzal etetjük magunkat. Vajon lehet-e még segíteni a világon? Nem pusztul-e el a méregtől, vagy attól a sok szeméttől, ami felszívódott már az emberiség vérkeringésében? Jó kérdések ezek, és nem árt néha rajtuk gondolkodni. És testvéreim, a gyógyulásnak már az is egy nagyon-nagyon komoly kezdete volna, ha valóban felismernénk egyéni és közös emberi tragédiánk igazi okát, azt, hogy az élet kenyere hiányzik sokak életéből. Jézus hiányzik, a kenyér hiányzik, és a kenyér gyűjtő fogalom, sok prédikációban mondtam már ezt el, gyűjtő fogalma a mindennapi életünk szükségleteinek. Tehát ezzel a szóval fejezzük ki a munkánkat, amiből élünk, a pénzünket, a keresetünket, a ruhánkat, a házunkat, az otthonunkat, a békét, a jólétet, a kultúrát, az egészséget. Röviden az egész normális, nyugodt életmenetet, amit élni szeretnénk, egybe foglaljuk a kenyér szóval. Eszembe jutott egy nagyon súlyos gondolat. Talán érezni fogjátok, miért az. Most képzeljétek el, ha Jézus az élet kenyere, és Jézus volna a család feje otthon a házatokban. Ő volna az igazgató a bankban. Ő volna a főnök az irodában. Ő volna a napszámos vagy a gazda a földeken. Ő ülne a parlamentben, a miniszteri bársonyszékeken és a királyok trónján vagy Amerikában, a Fehérházban. Ő volna a tanuló és a tanár az iskolában. Ő volna a mester és munkás az emberek műhelyében. Vajon lenne-e akkor szociális nyomorúság, családi békétlenség, osztályharc, kizsákmányolás vagy háború? Lenne? Nem hiszem. Pedig amikor Jézus magát az élet kenyerének nevezi, éppen azt akarja megmutatni, testvérek, ha megvan a lehetősége annak, hogy az ő isteni ereje szétáradjon a kis lakásokba és palotákba, irodákba és műhelyekbe, kultúrába és politikába, átszője és megszentelje a mindennapi élet minden mozzanatát, akkor ugye minden másként alakulna. Jézus ugyanakkor azt is megmondta, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem marad és én ő benne. Valamint azt is mondta egyszer magáról Krisztus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát ő az élet, tudnélik az az élet, amit érdemes életnek nevezni, mert ez a bűnnel megfertőzött élet, amiről eddig beszéltünk, tulajdonképpen nem élet, hanem ez a halál, ahogy látjuk is a világban, hogy sok mindenben halál állapot uralkodik. Tehát ahol Krisztust kihagyják az életből, ott nincsen élet, és minden jó szándékű törekvés is csak lassú haldoklás igazából. És ebből az is következik, hogy Jézusnak ez a kifejezése, hogy én vagyok az élet kenyere, kifejezi az ő nélkülözhetetlen voltát. Azt, hogy ő életszükséglet, hát a kenyér életszükséglet minden nap az asztalunkon, életszükséglet mindannyiunk számára. És mostanában, hát lehet, hogy kinek eléggé ki van adagolva a kenyere, nagyon jól tudjuk, hogy minden morzsája ennek a kenyérnek milyen drága. Ugyanilyen drága kell, hogy legyen számunkra Isten igéje, és minden alkalommal, amikor azt hirdetik számunkra a templomba, éljünk vele. Belegondoltam abban is, ez is egy súlyos gondolat, hogy mi lenne, ha egyszer eltiltanának bennünket Jézustól. Azt mondják, hogy na madocsai testvérek, nem mehettek be a templomba még egyszer. Nem mehettök be. Nem olvashatjátok a Bibliátokat. Ha egyszer csak feketén juthatnánk hozzá, úgy, mint régen, egykor, a régi időkben, a lágerben, úgy csempészték be különös papírokon, az énekes könyveken keresztül a Bibliát, feketén juthatnánk egy-egy rövid imádsághoz, nem lehet a Facebookon se olvasni, látom, sokan olvassátok a Facebookon az igéket, az imádságokat. Akkor döbbennénk rá igazán, nem? Hogy milyen drága lelki táplálék az élet kenyere. És hogy milyen bűnös pazarlást követünk el, amikor nem éltünk vele addig, amíg lehetett volna. Nehezen jut el egy ember arra a felismerésre, hogy valóban Jézus az egyetlen szükséges dolog. És sokan azt hiszik, hogy a hatalom, a gazdagság, a gyógyszerek biztonságosabban nyújtják nekik az élet kenyerét, mint Jézus Krisztus. Spurgeon neve biztos ismerős, tudomásom szerint az előző tiszteletes úr egyik kedvenc igehirdetője. Én is találtam egy fantasztikus történetet tőle. Ő mondott el egy kis történetet arról, mely szerint egyszer egy vándor eltévedt a sivatagban. És amikor már majdnem éhen halt, fáradtan, nehezen ment az úton, és a lába beleakadt egy kis elveszett csomagba, akkor volt számára némi reménység. És a fellobbanó reménység utolsó erejével nyúlt a kis csomag után, amibe beleakadt a lába ott a sivatagban, hogy hát, ha talál benne valamit, amivel az éhségét majd ő csillapítani fogja, és kibontja a csomagot, és csalódottan dobja félre, mert kincsek, arany és gyémánt volt benne. Mennyivel többet ért volna számára akkor egy darab kenyér? Azt hiszem, így történne minden haldokló emberrel is. Hiába adnánk nekik 1 millió dollárral egy bankkártyát, hiába adnánk, tennénk a kezükbe kincseket, aranyat vagy gyémántot, a haldokló ember szívesen lecserélni a világ minden gazdagságát Jézusnak egy biztató szavára, például arra, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. De miért várnánk és éheznénk, testvérek, a haldoklásig? Jézus Krisztus nem csak a halni készülő ember számára az egyetlen életszükséglet, ő nem csak az örök életnek, hanem a mindennapi életünknek is a kenyere, amíg járjuk ezt a földi vándorutat. Nélküle már most is a halál jegyese vagy, de vele és általa már most is tiéd a mennyek országa. Krisztus megtörte a kenyeret, mindjárt én is megtöröm számotokra, és azt mondta, ez az én testem. Jelkép, ami ti érettetek, most megtöretik. Az ő halálára utalt ezzel, amiből számunkra viszont élet származik. Ugye ezt mindannyian tudjuk és megértettük már, hogy a háborúban elesett hősök halála, ki van rakva minden faluba a nevük, az otthon maradottak, a nemzet, az ország életben maradásáért történik. Igaz? Még sokkal valóságosabban így van ez Jézus halálával. Ő nem csak értünk, hanem egyenesen helyettünk halt meg a keresztfán, odaadva számunkra a bűnbocsánatot és az örök életet, és amikor Jézus magát a kenyérhez hasonlítja, a bűnbocsánat és örök élet biztosítékát adja oda nekünk, mint táplálékot a benne hívőknek. Ez a kenyér csodálatos módon táplálja, erősíti az emberi lelket. És hát ugyebár egyikünk se tudja, vagy nem szoktunk kutatni utána, hogy az a kenyér, amit megeszel otthon, elfogyasztasz vacsorára, az milyen módon válik benned látássá, erővé, szaglássá, életfunkcióvá ugye benned, de kétségtelenül ettél érzed a hatását. Nos, a bűnbocsánat és az élet, örök élet bizonyossága is ilyen lelki kenyér. Én nem tudnám megmondani nektek, hogy hogyan válik ez bennünk, benned vagy bennem mozgássá, cselekedetté, szeretetté, jósággá, de az kétségtelen, hogy akik ezzel táplálkoznak, azoknak az életében ez a táplálék csodálatos módon hatni kezd. Azoknak az életét, ennek a tápláléknak az ereje áthatja, átalakítja és megszenteli. És éppen ezért hasonlítja magát Jézus ehhez a kenyérhez, hogy még jobban megértsük, mennyire nem elég őt csak nézegetni, mennyire nem elég róla csak beszélni, énekelni róla, mind fontos, de nem elég csupán benne gyönyörködni, az ő elveiről értekezni, hanem őt éppen úgy a magunkévá kell tennünk, mint ahogyan megrágunk és lenyelünk egy darab kenyeret. Egyé kell váljunk vele. Semmit sem érne az otthon, igaz, hogyha tele lenne az asztalunk és minden polcunk kenyérrel, hogyha nem ehetnénk belőle. Hát kinek használ? És nagy baja ennek az úgynevezett mai friss kereszténységgel teljes világnak, hogy ott van ugyan Krisztus neve szinte minden berendezkedésében, de mint egy föl nem vágott kenyér, sok helyen ott is marad a polcon. Én vagyok az élet kenyere. Azt is jelenti ez a mondat, hogy más nem eheti meg helyetted, mert abból neked még semmi hasznod nincs, attól te még éhen halsz. Mindenkinek magának és mindenkinek személyesen kell elfogadnia, befogadnia őt. Ma már sokan látják, hogy a világhelyzetben olyan nagy a káosz, hogy azon már ember nem csak Isten segíthet, én magam legalábbis így látom. Nos, ez igaz, de nem mástól várjuk ezt, hogy egyen az élet kenyerében ből, hanem kezdjük el mi magunk. Te egyél naponta az élet kenyeréből, mert a kenyér nem ünnepi táplálék, nem vasárnapi étel, ha az volna, akkor kalácsot mondott volna Jézus. Ő a mindennapok eledele akar lenni benned és az életedben. Hogyan válik tehát azzá? Úgy, hogy beszélgetsz vele, olvasod minden nap a Bibliát, elfogadod magad számára, hogy az olvasott részben neked szólt, neked üzent, számodra tiltott vagy parancsolt, kért valamit az Úr, és imádságban válaszolsz neki a tőle kapott üzenetére. Tehát az Istennel való állandó személyes belső közösséget fejezi ki ünnepélyesen és szimbolikusan az az úrvacsora, amit pillanatokon belül el fogunk fogyasztani az idehozott új kenyérrel és borral. Itt áll az Úr az ő asztalánál, és otthon is, minden nap csendes magányodban vagy családodban odaáll melléd, hív, nyújtja feléd az életnek kenyerét, nyújtja feléd önmagát. Vedd magadhoz, és élj általa itt és most, és mindörökké. Amen.